Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, vasárnapi istentiszteletünk kezdetén a 255. dicséretünknek az első és a második verseit énekeljük fennállva. A 255. dicséretnek az első verse így kezdődik: mely igen jó az Úristent dicsérni. Helyünket elfoglalva folytatjuk az Isten tiszteletünket a 197. dicséret éneklésével, és közben a gyermekeket a gyermek Isten tiszteletre várjuk. Tehát a 197-es számú dicséretet fogjuk végig énekelni, és közben pedig azon az ajtón tudnak a gyerekek elindulni a gyermek Isten tiszteletre. A 197. számú dicséretünk így kezdődik: hálaadásunkban rólad emlékezünk, kegyelmes Istenünk, tégedet tisztelünk.
Thank you.
Helyünkön maradva református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
25. úrnapja a sákramentumokról. 65. kérdés. Honnan származik a hit, amely által Krisztusnak és minden jó téteményének részesévé leszünk? A Szentlélektől, aki a hitet a Szent Evangélium hirdetésével szívünkben felébreszti, és a sákramentumokkal megerősíti. 66. kérdés. Mik a sákramentumok? A sákramentumok látható szent jegyek és pecsétek. Isten ezeket azért rendelte, hogy általuk az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje. Ő ugyanis megígérte, hogy Krisztus egyszeri kereszt áldozatáért kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz nekünk. 67. kérdés. Mi a célja az igének és a sákramentumoknak? Vajon az, hogy hitünket Krisztus keresztáldozatára, mint üdvösségünk egyedüli alapjára irányítsák? Igen, ez a céljuk. Mert a Szentlélek az evangéliumban tanítja, amit a sákramentumokkal meg is erősít, hogy teljes üdvösségünk Krisztus egyszeri keresztáldozatában rejlik. 68. kérdés. Hány sákramentumot rendelt Krisztus az új szövetségben? 2. A Szent Keresztséget és az Úr Szent Vacsoráját.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan ezen a mai vasárnapon szól hozzánk Péter második leveléből, a második levél első részéből, a 12. verssel kezdődően, a 21. versig a rész végéig. Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a megismert igazsághoz szilárdan ragaszkodtok. De helyesnek tartom, hogy míg ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébresztgesselek titeket. Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amint a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. Igyekszem azonban, hogy elköltözésem után is mindig megemlékezhessetek ezekről. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk Isten fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, mi hallottuk ezt a mennyből jött szózatot, mert együtt voltunk vele a Szenthegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyről jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkéntes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólító hívó szavára, imádságban imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálás szívvel előtted hajtunk fejet, aki mindenható Isten vagy, és kegyelmes Úr. Köszönjük neked, hogy ezen a mai napon is rendezted úgy a dolgainkat, hogy ide érjünk a te házadba, hogy megnyissuk a szívedet, a szívünket a te üzenetet felé, hogy rád figyeljünk és tőled várjunk és reméljünk biztatást és üzenetet. Urunk, köszönjük neked, hogy nem csak most, ezen a napon, hanem végig az egész történelmet és az egész bibliai történetet is úgy rendezted, hogy mi végül rád találjunk, sőt inkább te találj mi ránk. Köszönjük, hogy tagjai lehetünk annak a közösségnek, amit te választottál, te hívtál el, te igazítottál meg, amelyben téged dicsőíthetünk. Uram, köszönöm neked, hogy együtt lehetek a testvérekkel úgy, hogy közben rád figyelünk, és tőled várjuk a te igédnek az útmutatását és bátorítását. Megvalljuk előtted, mennyei édes atyánk, sok tekintetben méltatlanok vagyunk, hogy a bűneink azok vádolnak bennünket, megvalljuk azt, hogy nem mindig úgy éltünk, gondolkodtunk, cselekedtünk, ahogy az a te akaratod szerint van, ahogyan te vártad tőlünk. De köszönjük neked, hogyha megvalljuk a bűneinket, és megbánjuk azokat, akkor te megbocsátod mindazt, amit vétkeztünk. Sőt, hisszük, hogy nem most bocsátod meg, hanem akkor ott a kereszten megbocsátottad, és most pedig szent lelkeddel vezetsz bennünket. Így kérünk, hogy áld meg a te igédet, áld meg Isten tiszteletünket, szent lelked erejével, atyánk. Amen. Isten igéjét olvasom az előbb olvasott igeszakaszból, Péter második leveléből, az első részből, a 16. verset, valamint a 20. és 21. verseket. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Biztos hallottátok már azt a gondolatot, sokszor még olyanoktól is, akik meg vannak keresztelve, templomba járnak, hogy hát végül is sokféle gondolat van, sokféle igazság, ugye mi úgy gondoljuk, hogy ez, amit mi hiszünk, mások úgy gondolják, hogy az, amit ők hisznek, és akkor valahogy ebből az jön ki majd, hogy hát igen, többféle elképzelés van, nem is biztos, hogy a miénk az igaz, hát szerintünk ez, szerintünk az, aztán meg ki tudja. Persze talán nem lepődik meg senki, ha azt mondom, hogy ez nem egy keresztyén vélekedés, hanem ez egy olyan vélekedés, egy olyan elképzelés, ami nem olyan, ami az Isten szerint való, nem olyan, ami a hit szerint való. Ennél komolyabban kell vennünk a dolgokat. Én azt gondoltam sokáig, hogy az úgy van, hogyha megismerjük az Úr Jézust, hogyha megismerjük az evangéliumot, hogyha megértjük azt, hogy Isten bennünket megszabadított, és az ő kegyelméből Jézus Krisztus által nekünk örök életet adott, akkor ez azt jelenti, miután elfogadtam, hogy hozzá tartozom, őt követem, és akkor magabiztos vagyok abban, hogy jó helyen vagyok. Hogyha jó helyen vagyok az Istennek a kezében, hogy az ő szabadító szeretete által én egészen az övé vagyok. Hát nem tudom, hogy hol a hiba, de gyakran tapasztalom, hogy azok, akik elindulnak ezen az úton, senkinek nem látok a szívébe, nem én vagyok a vesék vizsgálója és a hiteknek a megítélője, de valahol nem mindig sikerül, hanem gyakran előfordult, és hát itt az itteni majd 20 éves szolgálatom alatt is tudnám sorolni, nem fogom tenni, hogy akik itt ültek ezekben a padokban, azt látszott, hogy egyszer csak elmaradoztak, hát Budapesten van ilyen ide-oda, tehát van ilyen, de nem csak így, hanem hát van ez a fránya Facebook, és így aztán láttam, hogy mi történt velük, hogy elsodródtak az evangéliumtól, és mindenféle szinkretista, okkult, keleti vallások, pogány kultuszok és egyebek irányába haladtak. És ezeknek megvan a maga divatja ma, hát nagy üzlet, szervezik az elvonulásokat, aztán beállhat valaki szerzetesnek egy hétre, és egyéb nyalánkságok vannak, és az emberek spirituális élményekre vágynak, csak azt nem értem, hogyha valaki megismerte az Úr Jézust, akkor mit akar még ezektől. És bizony, ez egy nagy veszély a mai ember számára. Nagy kínálati piac van újra abban, hogy hogyan tudunk valami furcsa dologhoz jutni, és ugye, ahogyan olvassuk a Bibliában, sokaknak viszket a füle, mert valami olyat akarnak hallani, ami valami titokzatos, valami beavatással jár, valami olyan, amiről azt gondolják, hogy az nekik valami különlegeset nyújt, olyat, amit más nem tud nyújtani. Ami mondjuk megdöbbentő a számomra, hogy ott van a bizonyságtétele az apostoloknak, ott van az evangéliumnak az igazsága, és akkor erre azt mondják, hogy nem akarok úgy hinni, mint ahogy a papok tanítják, ezért egy furcsa kifejezés, nem tudjuk, hogy ezzel ott mit értenek, hogyha engem, akkor szeretném jelezni, hogy igyekszek minden erőmből azt tanítani, ami az Isten kijelentésében van, semmit nem elhallgatva, és semmit nem megmásítva, hogyha mégse sikerülne, akkor figyelmeztessenek a testvérek. Szóval, hogy igazából, ha erről van szó, hogyha erre gondolnak, akkor nem tudom, mire gondolnak. Mert hogy Isten kijelentésének a letéteménye se, az az egyház, a gyülekezetek közössége. Mi kaptuk ajándékul ezt a bizonyságtételt. Hitből kaptuk. És az a dolgunk, hogy hitből továbbadjuk. A mi dolgunk az, hogy ezt hitből továbbadjuk. Mi kaptuk ezt az igazságot, nemzedékeken keresztül továbbadva, és most a mi nemzedékünkön a sor, hogy erről bizonyságot tegyünk. Márha hiszünk, márha megálltunk a hitben, márha komolyan vettük. Hogy erről bizonyságot tegyünk a hitünkkel, az álhatatosságunkkal, az Istenhez való tartozásnak a megvallásával. Nem biztos, hogy valami pulpituson kell ezt mindig megvallani, hanem azzal, hogy ott vagyok az Úr közelében, hogy tudok imádkozni, az igéjére figyelni, hogy bátorítom a másik testvért a jelenlétemmel is a gyülekezet közösségében. Igen, ez mind olyan, amit mi megkaptunk ajándéknak. Csak számomra olyan fájdalmas, hogy nagyon sok ismerősöm egyébként elindul ezen az úton, amiben elhagyja az Urat, és valami mást, hamis istent, bálványt keres helyette. Miközben itt van ez a bizonyságtétel, miközben történetileg is, meg sok minden szempontból ez a leginkább olyan, amely bizonyított ehelyett, mindenféle tévtanításokat, mindenféle ezoterikus, meg mit tudom én, milyen dolgokat követnek, amik hát ehhez képest nem csak, hogy nem bizonyítottak, hanem elég furcsa gyökerűek is. Szóval megdöbbentő ez a történet, de hát semmi új nincs a nap alatt, hiszen pont valami hasonlóról szól ez a bibliai szakasz is. Viszonylag késeinek gondolják ezt a levelet, annyira késeinek, félve elmondom, hogy azt mondják, vagy úgy gondolják, hogy igazából Péter már nem élhetett akkor, amikor ezek a viszonyok voltak az apostol az egyházban, tehát valószínűleg egy másik Péter, vagy Péternek a neve alatt, akkoriban ez elfogadott volt ebben a korszakban, fogalmazta meg valaki ezeket az igazságokat, amit aztán olvastak a közös gyülekezetekben, és elismertek, szintén viszonylag későn, a többihez képest kanonikusnak, vagyis Isten igéjének. A korszak, amiről szó van, egy olyan időszak, amikor a gyülekezet már nem kezdő, hanem eltelt valamennyi idő. Tudjuk róluk, hogy ismerik az igazságokat, sőt azt is tudjuk, hogy ragaszkodnak hozzájuk. Itt az igazságok, a hit igazságok. Azt mondja a szerző, hogy mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, a megismert igazsághoz szilárdan ragaszkodtok. Emlékeztetni mindarra, ami Istennek az igazsága, emlékeztetni mindarra, amit az evangélium jelent. Sőt, úgy megerősíti, hogyha emlékszünk, azt mondja a Péter, nevezzük így, hiszen ez a felirata a levélnek, azt mondja Péter, hogy nem sokára elmegyek, de akkor is, hogyha elmentem, akkor is ez nyilván a levél emlékeztetni fog benneteket, emlékezni fogtok arra, amit tanítottam, mert akkor is szükség lesz erre a tanításra. A tanítás az túlmutat a tanítónak az életén. Nem az ő életének az eseményei, vagy az ő sikere a kérdés, hanem az, hogy megmaradjon. Isten igéje mindig megmarad. És ez a gyülekezet számára egy olyan lehetőség, amelyben megláthatják, újra és újra felidézhetik Isten szeretetét. Arról beszél, amit felolvastam a 16. versben, mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi úrunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Most van, ezzel a vasárnappal, illetve az elmúlt napokban befejeződött a tanítás az iskolákban, és hát véget ért a hittan óráknak a sorozata is, és amikor a hittan órán tanítunk, akkor nem egyszerűen csak egy történetet szeretnénk átadni, nem egyszerűen csak egy ismeretet akarunk átadni, hanem mindezt hittel tesszük. Amikor elmondok egy történetet, akkor az nem egy mese, bár a gyerekek sokszor úgy emlegetik, hogy az a mese, de ez most mindegy. Elmondok egy történetet, akkor azt úgy akarom elmondani, hogy ők értsék, hogy én azt hiszem is. Hogy én azt hiszem is, ami ott van, hiszem az üzenetét, hiszem annak a történetnek, annak a bibliai szakasznak mindazt az üzenetét, amit Isten ránk bizott. Akkor, amikor arról beszélünk, ami megtörtént, akkor nem egyszerűen csak elmondjuk ezeket, hanem hittel mondjuk el. Azt, hogy tudjuk, mi történt, tudjuk, hogy az evangéliumokban, ami le van írva, hogy az hogyan is volt, az annak a következménye, hogy ott voltak olyanok, akik szemtanúk voltak. Nagyon érdekes egyébként, hogyha megnézzük az evangéliumokat, ugye azt látjuk, hogy Márk evangéliumában nincs is születéstörténet. Mátéban van, de miután, és Lukácsban, de miután megvan a születéstörténet, van egy Jézus életrajzában egy nagy hiány van, hirtelen ugrik, egyik helyen a 12 éves Jézus, tudok róla, tehát van egy ilyen történet, ugrik, és a következő pillanatban Jézus már ott áll a Jordán partjánál, és keresztelő János megkereszteli. A többi rész nincs benne Jézus élettörténetéből. Amikor én voltam még általános iskolás, azt hiszem akkoriban, nagy divat volt egy sorozat, Így élt, így kezdődött ez a sorozat. Így élt Arany János, így élt Petőfi Sándor, gondolom ilyenek voltak, már mindenre nem emlékszem. Életrajzi dolgok voltak, Petőfi Sándor életrajzát még meg is kellett tanulnunk, jó sok iskolába járt szegény Petőfi. Láttam egyébként, ha már Petőfinél tartunk, Pápán, a ottani iskolában, hogy ott gyakorolta először, hogy Petőfinek írja a nevét. Ez a református iskola volt Pápán. Na mindegy is, hanem a lényeg az, hogy Jézus élettörténetében ez a szakasz hiányzik. De hát miért hiányzik? Hát azért, mert nem élettörténetet akartak írni, hanem megváltástörténetet akartak továbbadni. Meg hát a tanúskodás az honnantól kezdve van? Onnantól, hogy vannak körülötte tanítványok. Jézus gyermekségében nem voltak ott körülötte a tanítványok, ki mondta volna el. Ugyanúgy élt, mint a többi gyermek, mondom a 12 éves Jézus a templomban kivételével, ugyanúgy járt a zsinagógába, gondolom az édesapjával, ugyanúgy megtanulta a hébernek, a héber szövegnek az értelmét, írását is, mint ahogy a legtöbb, vagy hát a korabeli és az ő mondjuk társadalmi helyzetében levő zsidó fiúk megtanulták mindezt, megismerték. A Tórát megismerték, mindazt, amit ismerni kellett akkor egy hívő embernek. És az a Jézus, aki utána megjelenik, akkor utána tanítványokat gyűjt. És a tanítványok azok, akik szemtanúk. A tanítványok azok, akik kapják majd a feladatot, ugye olvassuk az apostolok cselekedetéről írott könyvben, hogy tanúim lesztek. És ez a tanúskodás ezzel kezdődik. Jézus története nem egyszerűen egy történet, hanem egy hitvallás. Egyébként különösen is ez a hitvallásszerűség János evangéliumán látszik. Én úgy képzelem el, hogy János ezt nagyon sokszor elmondta a gyülekezetekben. Olyan sokszor elmondta, hogy már kívülről tudta, ezt úgy értem persze, hogy kívülről tudta, hogy szó szerint mondta el ugyanezeket a dolgokat. És aztán utána valamilyen módon megtörténik a leírása, hogy ő írta, iratta, valaki írta, ez most részletkérdés ebből a szempontból, de hogy mindenképpen ott van benne a hitvallás. Az, amit mi tudunk Istenről, az, amit mi tudunk Jézus Krisztusról, az nem valami kitalált, misztikus izé, hanem ez a szemtanúknak a hitvallása, akik a maguk életével tanúskodtak, akik a maguk életével fizettek ezért a tanúskodásért. Mert tudjuk, hogy az apostolok a 12-ből, ugye Mátyással kiegészítve 12-ről beszélünk, az apostolok közül János kivételével úgy tudjuk, hogy mindegyikük mártír halált halt. Az életével pecsételte meg azt, hogy ő komolyan veszi mindazt, amit elmondott, hogy számára ez a valóság. Így ismerjük mi mindazt, amit tudunk az Úrról, ismerjük az ő kijelentését. Emberek hitvallása nyomán, a tanuk bizonysága nyomán, szemtanúi voltunk isteni fenségének, mondja. Egyébként akkoriban ez a szemtanúság, ez ugye részben a szemtanúk, részben pedig akiknek továbbadták, azok is ugyanúgy, akik ismerték a szemtanúkat, ugyanúgy tudták továbbadni. Nemrég olvastam egy ilyen korabeli dolgokról szóló leírást, és hogy számon tartották, kik a szemtanúk, később azt, hogy kik ismertek személyesen szemtanukat, és talán még azt is néha, hogy valaki ismert valakit, aki személyesen ismert szemtanukat. Tehát ennyire fontos volt az, hogy hiteles legyen. Tehát, hogy nem csak úgy egy kitalált történettel találkozunk, hanem sokak által tanúbizonyságot, sokak által megerősített tanúbizonysággal találkozunk ebben. Azért mondja el ezt Péter, mert szembeállítja mindazzal, ami körülveszi őket. Szembeállítja mindazzal, azzal a vallásossággal, meg tanítással, meg elképzeléssel, meg misztikus mindenfélével, ami az akkori gyülekezeteket körülveszi. Ugye mi általában, amikor visszaemlékezünk, arra a korszakra emlékezünk vissza, hát az idősebbek főleg, akik, és hát akár a nagyszüleink korszakára is, amikor úgy alapvetően az emberek többsége az keresztjén volt. Kicsit, nagyon, de azért a többség meg volt keresztelve, a többség mondjuk reformátusként konfirmált, vagy katolikusként bérmált, tehát hogy a többség ezt az utat azért végig járta, a többség templomban házasodott, és így tovább. Amikor ezt a levelet írták, nem így volt. Amikor ezt a levelet írták, akkor a gyülekezet, a keresztény közösség a kisebbség volt, abban a római birodalomban, ahol mindenféle egyebek voltak. Ahol ott voltak nyilván a zsidók is, akik szintén kisebbség voltak a római birodalomban, de ugye van kapcsolat a keresztjénekkel, illetve ott voltak az összes mindenféle istenségek és helyi vallások is. És már akkor megjelent az a gondolat, hogy van valamiféle megegyezés a vallások között. Ezt szinkretizmusnak nevezik egyébként, ez azt jelenti, hogy a vallások keverednek. Hát a legegyszerűbb példa erre, hogy a rómaiak meg a görögök azt gondolták, hogy ezek ugyanazok az istenek, csak más néven. Azonban a kereszténység nem egy vallás a többi közül, hanem a kereszténység az, ami egészen más megközelítés, az, hogy Isten emberré lesz Jézus Krisztusban, és őt megismerik azok, akik a tanítványai, és amit Isten kijelentésként adott számunkra, azt tudjuk követni az ő kijelentésében. Amit kijelentésként adott, azt értjük meg, azt adták tovább, és az jutott el hozzánk. Ez a 16. vers, ez a hitelességéről is szól a Bibliának. A hitelességéről, amit mi más hitelesítene, mint a tanuknak a bizonyságtétele. Mert minden egyéb, ugye manapság, hát nem tudom, hogy manapság mi hitelesít valamit, ugye van egy élő videó róla a TikTokon, vagy nem tudom, ott van-e élő, tehát hogy az hitelesít-e, de az igazság, vagy hát én úgy gondolom, hogy azért a médiának ebben a világában legalább annyi hazugság van, mint valóság. Tehát azért ezt se szabad túlértékelni ahhoz képest, hogyha valaki a személyes egzisztenciájával és életével is tanúskodik valami mellett ahhoz képest. Így történik, hogy ott vannak a szemtanúk, és a szemtanúk bizonyság tétele az, ami után meg a Szentlélek áldásával megindul a kereszténység. A Szentlélek munkálkodása az, amely munkálkodik az akkori emberekben is, felkelti az érdeklődést, meghív, elkötelez, és végül ő maga is tanúvá lesz Jézus Krisztus tanújává lesz ebben a világban, vagy abban, amelyikben éppen él. A 20. versben is ezt erősíti meg, mindennek előtt tudnatok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva. Azt, amit mi kaptunk, az nem emberi gondolat. Azt, amivel mi találkoztunk, az nem valami emberi kitaláció, hanem az Istennek az akarata. Ugye a Szentlélek indít, a Szentlélek segít. Isten üzenete az, amely megszólít bennünket. Nem valami emberi gondolat, nem valamilyen elképzelés, nem valami olyan, amely az embertől jön, hanem ez az Istentől jön Jézus Krisztus által. Nem ember akaratából szólalt meg, nem ember akaratából történik a továbbadás, hanem Isten akarata szerint, a Szentlélektől indítatva, Istentől küldött emberek. Hogyha mi magunk is ilyen módon értjük, akkor ezt önmagunkra is érthetjük. Hogy a Szentlélek indít bennünket, és ugyanúgy Isten a Szentlélek által küld bennünket, hogy ezt a tanúskodást, amit az első tanítványok elkezdtek, folytassuk ebben a világban. Úgy, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy vele közösségben vagyunk. Ennek a tanúskodásnak az a formája, hogy az ember Isten akaratát elfogadva, az ő kegyelméről megbizonyosodva csatlakozik ahhoz, aki ahhoz, hogy Jézus követője lesz. Igen, ma is Jézus követése a cél. Az, hogy kövessük őt. Persze, ma nem úgy történik, mint az első tanítványok idején, amikor szó szerint körülbelül 3 éven keresztül ott vannak Jézussal minden nap, és tanulnak tőle. De a tanulás és a ráfigyelés ma is ugyanúgy fontos, és ma is ugyanúgy szükségünk van rá. Isten szent lelke indít bennünk, szent lelke indít bennünket arra, hogy ragaszkodjunk hozzá, kitartsunk mellette, és segít abban, hogy megerősödjünk a hitben. Isten beszéde a Szentírás. Kicsit arról is szól, hogy hogy tekintünk a Szentírásra. Mit gondolunk róla. Reformátori alapelv az, hogy egyedül a Szentírás az, amely Isten akaratát és üzenetét hirdeti számunkra. Ezt nem azt mondom ezzel, bocsánat, nem azt mondom ezzel, hogy nem lehetnek olyan iratok, olyan kegyességi irodalom, ami ezt erősíti meg, de olyan nem lehet, ami ezzel szembe megy, és ami ezzel nem kompatibilis. Igazából ez az, amit nekünk Isten ad, hogy az ő beszédét ismerhetjük. Minden az a kérdés, hogy hogy tekintünk a Szentírásra, mint Isten kijelentésére, és próbáljuk megérteni az életünkre nézve, vagy csak valami olyan hagyományra, amin el lehet gondolkodni. Isten azért adja az ő igéjét, azért adja az ő kijelentését, hogy éljünk általa. Hogy örök életünk legyen, és most is közösségben legyünk vele. Erre hív, erre a közösségre, és biztat bennünket abban, hogy ragaszkodjunk hozzá. Mindig emlékeztet, mindig Jézusra emlékeztet, mindig róla beszél. Arról, aki eljött ebbe a világba, arról, aki Istenként emberré lett, arról, aki ártatlanként meghalt, értünk, hogy nekünk örök életünk legyen. Bármilyen korszakban is éljünk, bármi vegyen körül bennünket, ő hozzá ragaszkodjunk. A tanuk ezt tárták elénk, és hívnak, hogy mi is ezt a tanúságot folytassuk az életünkben. Ebben a kiváltságban éljünk. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 372. dicséret 4.-5. versének éneklésével. A 372. 4. verse így kezdődik, te tanítád régenten a prófétákat. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük az Úr elé a mi kéréseinket és hálaadásunkat, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy újra és újra emlékeztetsz bennünket arra, hogy a tieid vagyunk, hogy hozzád tartozunk. Emlékeztetsz arra, hogy mindez a te döntésed, a te elhatározásod, hogy elhívtál bennünket, megismertetted velünk a te irgalmadat, és Jézus Krisztusban új életet nyertünk. Urunk, hisszük, hogy te adod ehhez az erőt, ehhez az új élethez szent lelked által. Te vagy az, aki segítségül tudsz lenni, hogy ne feledkezzünk meg rólad. Köszönjük, hogy egymást is tudjuk bizonyságtétellel emlékeztetni a te szeretetedre. Megvalljuk előtted, hogy sokszor előfordul, megtörténik, hogy nem rád emlékezünk, sok minden van körülöttünk, amire figyelünk, ami megterhel, vagy éppen magával ragad bennünket, és közben nem vesszük észre, hogy a te igéd üzenete hív és hívogat bennünket, hogy közelebb kerüljünk hozzád, hogy értsük és szeressük a te igédet, és megéljük a veled való közösséget. De köszönjük, hogy olyan türelmes Isten vagy, hogy tudsz bennünket újra és újra megszólítani. Olyan türelmes Isten vagy, aki elhordozod a mi nehézségeinket és sokszori akadályoztatásunkat is. Urunk, köszönjük a veled való közösséget, és hálásak vagyunk azért, hogy adtál nekünk testvéreket, akikkel együtt imádkozhatunk, együtt dicsőíthetünk, és együtt épülhetünk a te igédből. Segíts, hogy mi magunk is így legyünk egymás számára olyanok, akik által mások is épülhetnek és erősödhetnek. Urunk Istenünk, könyörgésekben hozzuk eléd a betegeinket. Kérünk, hogy légy velük és gyógyítsad meg őket. És akiknek a betegség elhordozása adatott, Urunk, te légy az ő bátorítójuk és vigasztalójuk. Köszönjük neked, hogy ebben a tanévben is lehettek hittanórák. Köszönjük a gyerekeket, köszönjük a szüleiket, és köszönjük az iskoláknak a támogatását és hozzáállását is ebben. Urunk, imádkozunk hitoktatóinkért, hittanosainkért, családjaikért, de ugyanígy imádkozunk a pedagógusokért is, add, hogy az ő szívük is olyan legyen, amely rád talál, és amelyben valamit megértenek abból, amit mi szeretnénk elmondani. Urunk, Istenünk, imádkozunk azért, hogy véget érjenek a háborúk. Könyörgünk, hogy minél előbb lehessen béke. Megdöbbenve látjuk a pusztítást, menekülő embereket, azokat, akik elvesztették hozzátartozóikat, otthonaikat, megélhetésüket, mindenüket. És azokat, akik rettegésben élnek, bombázások, támadások miatt.
Urunk, egyrészt köszönjük, hogy minket ettől megkíméltél, és hálásak vagyunk, Urunk. Bizony megvalljuk előtted, hogy sokszor hálátlanok vagyunk azért, amink van, túl sokat panaszkodunk. Kérünk, hogy te teremts békét, és hadd hozzuk eléd kárpátaljai, magyarjaink sorsát, akik akár ott, akár a fronton, akár menekültként, akár egyszerűen csak eljövőként, vagy ott élőként élik meg ezeket a nehéz időket. Imádkozunk és könyörgünk, értük, mennyei édes atyánk, a tiéd a hatalom, te vagy képes cselekedni. Köszönjük, hogy kérhetünk tőled, Urunk, imádkozunk a elkövetkező táborokért, jövő heti hittantáborért, minden rendben történjen, és minden a te dicsőségedre, hogy együtt tudjunk neked örvendezni. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hogy a te szeretetedben őrizd meg mindannyiunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük a persejpénzeket offline, online átutalással is, köszönjük az adományokat. És szeretnénk megköszönni az adományokat, amik eddig érkeztek, majd rövidesen összesítjük a számlaszámokon és az itt befizetett összegeket, a klíma beruházásra is. Hát érezhetően működik. Lehet, hogy aki ott ül, nem a legjobb hely, de ezt majd ki fogják tapasztalni, ki fogjuk tapasztalni. Még lehet erre is adakozni, fogjuk hirdetni. Köszönjük mindazoknak az adományát, akik hozzá járulnak, vagy járultak ennek a megvalósításához. Az Isten tisztelet végén a 447. dicséretünket énekeljük. A 447-es számú dicséretet. A 447. számú dicséretnek két verse van. Uram, bocsásd el szolgádat békével, azt követően majd az áldás, és végül nemzeti imádságunk a himnusz következik. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.